Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta minden ő prófétájának szája által, hogy azt a Krisztus elszenvedi, eképpen töltötte be. Ti pedig bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idejei az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett, akit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míg újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten mindenő szent prófétájának szája által, elejétől fogva. Amen. Azt mondják, hogy a cipész maradjon meg a kaptafánál, ezért engedjék meg, hogy a saját szakmámnál maradjak. Alapvetően én mégiscsak nyelvtanárnak érzem magamat, mert az időm nagyobbik részében ezzel foglalkozom. És már vagy jó 15 éve tanítok igaz holt nyelvet, de mégiscsak nyelvet. És bármilyen nyelv is legyen, amit tanulni kell, az ember mindig úgy érzi, hogy az idő nagyobb részében ez csak nyűg és valamiféle kötelezettség, akár azért, mert a diplomához nyelvvizsgát kell szerezni, vagy mert valahogy máshogy előírják kötelezettségként. És egészen addig ez így is marad, amíg ki nem alakul egy olyan találkozás, amikor nincs más módja a beszélgetésnek, a kommunikációnak, egy másik anyanyelvűvel, mint az a tanult nyelv. És amikor az ember először elkezd beszélgetni, és először sikerül beszélgetni azon a nyelven, amit így felszedett, megtanult, igazából akkor érti meg, hogy mi is az, hogy nyelv, mi is az, hogy egy új nyelv, és hogy miért is kellett azt megtanulni. Az a történet, amit mi olvastunk, és az, amit itt a napokban ünneplünk, ugye holnap áldozó csütörtök, a mennybe menetel ünnepe, ezért is választottam, hogy a végidőkről szólva kicsit így elővételezem, és ezt a szakaszt választom lekciónak, és közvetlen ezután itt a harmadik részből, Péter prédikációjából veszem a textusnak szánt igeverseket. Közvetlen azelőtt vagyunk, bő egy héttel, hogy a pünkösdi csoda megtörténik, amikor a tanítványok elkezdenek nyelveken szólni. Miért kötöm össze a kettőt? Tulajdonképpen nagyon egyszerű. Mert úgy tűnik, hogy amikor a végidőkről kell szólni, akkor az ember azzal szembesül, hogy a saját nyelvén ezt nem tudja kifejezni. Mint hogyha valaki idegen anyanyelvűvel kellene beszélni, mint hogyha az az információ, ami erről elérhet bennünket, közvetlenül az angyaloktól vagy Istentől érkezne, valami olyan nyelven, amihez nem vagyunk hozzászokva. Ráadásul, hogy ne legyen egyszerű a dolgunk, sem nyelvtankönyve, sem szótára nincsen. Így ott állunk sokszor tehetetlenül, olvasunk ige verseket, amelyek úgy tűnnek, hogy magyarul vannak, le van fordítva, és mégsem tudunk vele mit kezdeni, nem tud beépülni a mindennapjainkban, úgy tűnik, hogy teljesen jelentés és értelem nélkül marad mindaz, amit a végidőkről olvasunk. Ezért gondoltam, hogy az elején kezdjük, a mennybe menetelnél. Mert valami olyanra hívja fel a figyelmet ez a nagyon egyszerű történet, ami a végidők megértéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ott állnak a tanítványok, Jézus beszél nekik, ráadásul nem is egészen közömbös, hogy miről beszél nekik. A tanítványok utolsó kérdése az, amit felolvastak, mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt, mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Ő pedig mondta, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett. Pont arra kíváncsiak a tanítványok, hogy hogyan is lesz itt a jövőben, hogyan is lesz az az ország, amiről Krisztus olyan sokat tanított, és hát amit ők úgy vártak, hogy a maga kézzelfogható valóságában, hát ott Izraelben, a saját országukban ez megvalósul. És erre Jézus fogja magát és mennybe megy. Ráadásul ilyen nagyon plasztikus, kézzelfogható módon felemelkedik, olvassuk, és felhőt akarja el szemük elől. Úgy tűnik, hogy térben eltávolodik tőlük. Legalábbis a leírás így szól, felemeltetik, és eltűnik előlük. Az, aki eddig ott volt mellettük, ugyanabban a térben, ugyanabban a közegben, kézzelfoghatóan, az most hirtelen, mintha kilépne a térből, legalábbis a számukra megfogható térből. És ez azért érdekes, mert ez valahol pontosan ugyanaz, mint az időből való kilépés. Abban a pillanatban, hogy kilép a tanítványok teréből, kilép a tanítványok idejéből is. Sokszor olyan nagyon egyszerűen, mint amikor egy szakítás, szakadás után hirtelen ott marad a másik ember után az űr, ami alapvetően nem térben maradott, persze térben is nincs ott a másik ember. Azt is mondjuk, hogy az az űr ott marad. Mégis elsősorban, ahogy ez jelentkezik, az az idő, az egyedül maradásnak az idejei. Azok az órák, azok a napok, azok a hetek, amikor az ember egyedül van. És semmit nem mondana nekünk ez a történet, hogyha ez egy valamikori múltról szólna. A mi bajunk az, hogy ez nem a múltról szól, mert hogy ez a térbeli elszakadottság ez azóta is tart. És ugyanígy nincs benne a terünkben, és nincs benne az időnkben, ilyen kézzelfogható módon. És ugyanazt éljük át, mint a tanítványok, hogy a felhő eltakarta a szemük elől, és aki addig ott volt, az most már nincs. Nincs ott, és nincs akkor ott, és nincs most itt. Ezt látjuk. És alapvetően ez a, bármilyen furcsa is, a végidőnek az alapvető problémája, kiindulva ettől a kérdéstől, hogy a mikor kérdése, Jézus azt mondja, hogy Isten ezt a maga hatalmába helyezte, és nem a ti dolgotok tudni. A baj az, hogy ez az ő személyével kapcsolódik össze. Itt nem pusztán arról van szó, hogy Izrael állama mikor áll helyre, hanem a kérdés szigorú értelemben mégiscsak az, amit a tanítványok feltesznek, hogy az, amiről Krisztus beszél, az az ország. Az Istennek országa, amiről ő egyfolytában prédikált, hogy ez mikor lesz kézzelfogható valóság. És az, amit mi olvastunk, ez a rövid szakasz, ez is éppen erről szól, ugye kell az, hogy minden helyre álljon, és egészen addig az égnek kell magába fogadnia, tudniillik Krisztust, amíg mindenek újjáteremtetnek, olvassuk Károli fordításában. Máshol így olvashatjuk ezt más fordításban, hogy amíg mindenek helyre állítatnak. Mert hogy nem csak az új teremtésről van szó, amit a Jelenések könyve utolsó három részében olvashatunk, hanem sok minden egyébről is, amit általában, ha beszélgetünk róla, akkor a végidőknek nevezünk. Amit, hogyha megnézünk egy lexikont, akkor azt találjuk, ilyen kis címszavakat találunk ez alatt, hogy a halál, az ítélet, a pokol, a menny. Ezek a fogalmak tartoznak bennünk a végidőkhöz. És tulajdonképpen ez ugyanaz, amiről Jézus példázatai szóltak, ahogyan ő fogalmazta az Isten országáról. Most hogy is van ez a végidő akkor? Ez a minden időnek a vége? Tehát ahogy megtanítják nekünk, hogy valamikor így az időszámítás, mint egy ilyen nullpont, és akkor attól lehet visszafele is számolni, meg lehet előre is számolni, és bár a jövőt nem tudjuk, mégis valamiféle elképzelésünk, vagy elképzelés hiány, valamiféle várakozásunk van, hogy lesz jövő, és hát próbáljuk valahogy megemészteni azt, amit a Szentírás elünkbe ad, mindenről a többnyire úgy gondoljuk távoli jövőről. És ezt nagyon kellemes ez alatt, a címke alatt emlegetni, hogy a végidő, mert ez a jó messze van. Legalábbis reméljük, hogy jó messze van. Egészen addig reméljük azt, amíg hirtelen személyesen nem kezd érinteni. Mert az a furcsa dolog, hogy ez a végidő, ez nem csak a világegyetem kollektív egészére igaz, hanem ezt az ember maga is át tudja élni a saját személyében. Hogy egyszerre csak vége az időmnek. Amikor azt érzem, hogy valahol nagyon közel kerülök ahhoz, hogy nekem végem legyen. És pontosan ugyanazt élem meg, a halálfélelmet, a pokol vagy a megváltás kérdését, pontosan ugyanazok a kérdések merülnek fel, mint amit szeretek kitolni úgy a távoli jövőben. A végidő, amit idegen szóval eszkatológiának nevezünk, az eszkaton, a vég, a végső, úgy tűnik, hogy nem így az időben, hanem ahogyan a mennybe menetelkor Krisztus így kilép a térből és az időből, ez az általa hirdetett ország és ennek a visszajövetele, a helyreállítás, az nem majd egy sornak a végén, hát valamennyi idő múlva, ki közelebb, ki később várja, hanem úgy tűnik, hogy az időtől függetlenül, az időből kilépve várakozik erre a helyreállításra. És amikor olvassuk azokat a szakaszokat a Szentírásba, amelyek így erről a végidőről, az eszkatonról szólnak, akkor el kell ezt döntenünk, hogy próbáljuk magunkat nyugtatni, vagy így táplálni a reménységünket, hogy ez megfelelőképpen messze van. És hát a végidőz még azt is hozzá szoktuk tenni, amit itt Jézus a tanítványoknak ilyen negatív felhanggal mond, hogy amit az Isten a saját fennhatósága alatt tart, azt nektek nem kell tudni. Ez egy nagyon kellemes dolog ez a tudatlanság, hogy jobb, ha nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Hogy mi vár azokra, akiket szeretünk. És ezt szeretjük magunktól eltolni, távol tartani. Viszont a másik út, amit ugyanígy be lehet járni, talán akkor nem hívhatjuk végidőnek, kell egy másik jó magyar szót találni rá, hogy ez talán ugyanúgy működik, mint Krisztus visszajövetele és elmenetele, amit viszont nem szeretünk ennyire kitolni. Nagyon rossz volna arra gondolni, hogy a Krisztus elment a mi terünkből és az időnkből, és nincs itt. Mert akkor azt kellene gondolnunk, hogy most sincs itt. Hogy akkor sincs ott, amikor hozzá imádkozunk. De alapvetően mégsem ezt gondoljuk. Nem azt gondoljuk, hogy a mennybe menetellel megszakadt a kapcsolat, csak arra gondolunk, hogy az általunk tapasztalható térből és időből kilépett. De akkor hogyan is van a visszajövetel? Amit persze a Szentírás leír ugyanilyen téri és időbeli fogalmakkal, hogy majd mint a villámlás így a napkelettől napnyugatig elhat így az égen keresztül, és úgy tűnik fel az ember fiának jele, hogy ugyanígy a térben és az időben megjelenik valamikor, és ez megint a távolság. Megint nem én bennem. Megint nem az, ahogy egyébként szeretek rá gondolni, hogy elérhető számomra az Isten. Mégis úgy gondolkodunk róla, hogy a végidőket nem szeretnénk elérni. Pláne amikor a jelenések könyvét olvassuk, ahol, és hát persze nem csak ott, hanem nagyon sok helyen máshol a végidő, az eszkaton mindenféle rémségekkel kötődik össze, amit így gyűjtő néven az apokalipszis és az apokaliptika kifejezése alatt gyűjtünk össze, sőt, hát ha bárki megnézi a Wikipédián, hogy mit lehet találni így az eszkatológiáról, a végidőkről, akkor képként mit lát mellette? Dürernek azt a jól ismert metszetét az apokaliptikus lovasokról. Teljes egészében összemosódik az apokaliptika és annak minden rémsége, és a végidők, amik pedig hát innen is kezdtük, úgy tűnik, hogy egészen másról szólnak. Hogyan lehet rendet tenni a kettő között? Hogyan tudunk magunkban rendet tenni? Időben, térben, várakozásban. Úgy gondolom, hogy nem könnyen, és ezért kezdtem a nyelvtanulással. Úgy gondolom, hogy alapvetően egy olyan nyelvnek a megtanulásával, ami ezekről a tér és idő nélküli dolgokról számot tud adni. És ez nem az a kérdés, hogy most ez a magyar nyelv, vagy a görög nyelv, vagy bármelyik más idegen nyelv. Hadd mondjak néhány példát. Én a károli fordítást szoktam meg, úgyhogy ebből fogom idézni. Túl sok változás nincsen ezekben az újfordítású Bibliában sem. És hát persze a problémához hozzá tartozik egy egészen személyes vetület is. Héten 2-3 napot töltünk azzal, hogy az újfordítású Bibliának a revíziós munkálatait végezzük, azaz hát olvassuk a szöveget, és próbáljuk megérteni, és hát mindazokon a helyeken, ahol úgy tűnik, hogy ez nehézséget okoz, ott valahol javítani ezen a fordításon. És hát egy ilyen alapvető nyelvi probléma az, ami a végidőkről szól. Márk evangéliumában egy helyen azt olvassuk, hogy mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. Elég nehéz mondat. Pedig a szavak egyszerűek, mégis úgy tűnik, hogy első hallása semmit nem mond. Mindenki tűzzel sózatik meg. Fordítás, és ráadásul itt még a passzívum legalább megmarad, sózatik, kis idegen csengést ad, de megértjük, hogy miről van szó. Egy valami elmaradt. Hogy mindez mikor történik? Mert hát a mindenkiben én is benne vagyok, és hát azért mégiscsak nem közömbös, hogy mikor fognak egy kis tűzzel megsózni, vagy alán pörkölni. Két dolgot tehetek, vagy megpróbálom nem megérteni és elfelejteni, vagy veszem a fáradtságot, és megpróbálom megérteni. De nem ezt a mondatot egyedül, hanem mehetek tovább. Ismerjük jól azt a történetet, amikor Jézus arra tanítja a tanítványait, hogy amikor lakomát rendeznek, akkor ne olyan embereket hívjanak meg, akik majd visszahívják őket, és így viszonozzák a szívességet, amit tőlük kaptak, hanem hívjanak meg olyanokat, akikről eleve tudják, hogy nem fognak tudni semmiféle viszonzást adni nekik. És ezzel a mondattal fejezi be, és boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza neked, mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor. Ez a mondat sokkal jobban érthető, mert legalább van benne egy utalás az időre, hogy mikor történik ez a visszafizetés. Visszafizettetik. Majd az igazak feltámadásakor. Mikor? Pontosan ugyanez jön elő, ez a végidő. Hogy az a bizonyos elszámolás, amikor mindaz, amit mi adni tudtunk, ahogy Jézus mondja, hogy az utolsó éhezőnek, és hát ismerjük jól a történetet, a ruha nélkülinek, az egyedül lévőnek a meglátogatás, akkor majd mind ezek után a viszonzás eljön. És hosszan lehetne sorolni ezeket a példákat, két asztonyőről együtt az egyik felvétetik, a másik elhagyatik, vagy annak okáért, írja Pál a római levélben, a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által vagyon, egy test sem igazul meg ő előtte, mikor? Itt a földön? Nem lesz senki igaz? És úgy tűnik, hogy a szöveg nem ad választ. És hát itt van az, hogy mit tehet az ember, könnyebb dolga van, akkor sem egyértelmű, de legalább könnyebb dolga van, hogy ha görögül olvassa a szöveget, mert van egy nagyon érdekes nyelvi jel, a jövő idő, ami egyszerűen ezekből a fordításokból teljes egészében elsikkadt, és ez a két dolog együtt, amikor nem mondja meg, hogy ki teszi, és éppen ezért passzív szerkezetet használ, sózatik, fizettetik, igazítatik, ugye ez az igazul meg, igazítatik meg. Jelezze mindenhol, hogy ezt nem az emberek fogják tenni. Még az, abban az idézetben sem, hogy adjatok néktek is adatik jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Kicsodák? Hát úgy olvassuk, hogy majd az emberek. Ugye ti is úgy tegyetek az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy ők cselekedjenek veletek. Tudunk párhuzamos helyeket rögtön, amelyek úgy tűnik, hogy segítenek az értelmezésbe, de nem segítenek. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek, az emberek? Nem. Mondhatnám az egyszerűség kedvére, az angyalok. Majd azon az utolsó napon. Vannak apró finom jelölések a szövegben azért, amelyek utalnak arra, nagyon-nagyon sok helyen, nem egy-egy vers, hanem az Ószövetségnek nagyon-nagyon sok részén, hogy amiket mi úgy olvasunk, hogy itt a hétköznapjaink, majd az emberek, boldogok a sírók, mert majd megvigasztaltatnak. Megvigasztalják őket? Úgy tűnik, hogy könnyebbedett a fordítás azzal, hogy eltűnt a passzívum, csak eltűnt az a támpont is, ami irányt adhatna nekünk, hogy ez az egész megvigasztalás, visszafizetés, a jó mértékkel visszamérés, az, hogy majd adatik, hogy erre hogyan kell gondolnunk? Hogy erre a földre nézünk, és innen várjuk a viszonzást, az itt kézzel fogható, megfogható, térben és időben lévő dolgokban várjuk, vagy úgy vagyunk, mint a tanítványok, hogy állunk és nézünk a mennybe ment Krisztus után, és az égből várjuk ezt a visszafizetést. Mert tulajdonképpen ez a két lehetőség van. Az egyik az eltávolítás, térben és időben, a végidő, a másik pedig a belülre helyezés, a személyesség, de ez ugyanúgy nem a földi, hanem valahol a kettő között. És talán ez a végidőkről szóló tanításnak ez a legnehezebb pontja, és ebben nagyon érzékletes az a kép, ahogy a tanítványok búcsúznak Jézustól. Megjelenik két férfi, és így szólnak, Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? És hadd mondjam azt, hogy ez ugyanúgy nem azokra a galileai férfiakra vonatkozik, hanem az egyik szélsőségre való figyelmeztetés, hogy a végidőkre való várás, nem a távoli, nem feltétlenül a távoli végidőkre való várás, hanem a mennybe, a mi terünktől és időnktől elszakadott várakozás, az nem jó. Nem az a feladatunk, hogy az égre meresztett szemmel várjuk a visszajövetelt. Imádkozzatok és dolgozzatok, ugye mind a kettő benne van. És a végidőkre gondolva ugyanígy benne van. A tanítványok kérdése nagyon is jogos volt. Földhöz ragadt, mikor állított helyre az országot, de úgy tűnik itt a harmadik részből felolvasott szakaszból, hogy nagyon is jogos. Mindennek helyre kell állítatnia. És akkor ezzel zárom, hogy mi is az, aminek helyre kell állítatnia. És ebben a választ a János jelenések adja meg egy nagyon rövid mondatban. Amikor az egész végidők legvégére úgy utal, hogy amikor majd Isten lesz minden mindenekben. És tulajdonképpen ez az, amit mi várunk. Ez az a visszajövetel, ez az a helyreállítás, amit mi várunk. És ez nem valamiféle transzcendens és távolinak a földre lehozatala. Hogy amikor az elemek tűzben megégnek, ismerjük a Péter levélből, és mindenféle ilyen szörnyűségek jönnek. Ez tökéletesen mellékes. A helyreállítás, az Isten lesz minden mindenekben, az arról szól, hogy az az Isten, aki magáról úgy beszél, hogy ő a szeretet, az lesz minden mindenekben. És ez az a pont, ahol meg tudjuk fogni a várakozást. És ez az a pont, ahol meg tudjuk fogni a helyreállítást. És ez az, ahol feladatunk van a helyreállításban. És ezért nem szabad az égre nézni pusztán. Igenis az van, hogy maradjatok ott Jeruzsálemben. A két angyal megmondja a tanítványoknak, maradjatok ott, amíg a Szentlélek kitöltetik rátok, és aztán mentek és tanúk lesztek. Mert erről a szeretetről kell tanúskodni, mert ez az útja annak, hogy ez a szeretet legyen minden mindenekben. És akkor aztán majd a végén el lehet azt mondani, hogy nem arról van szó, hogy a terünkből és az időnkből kiszáll Isten, és az, akit ő küldött, hanem hogy megvalósul az, hogy a mi terünkben és a mi időnkben tere és ideje lesz az Istennek. És ezt pontosan ismerik magukból, hogy milyen az, amikor Isten teret és időt kap saját magukban. És ez a helyreállítás. És ez az eszkatológia, ez a végidőknek tulajdonképpen a megvalósulása. Nem az idők végén, hanem mi bennünk. Amen.